Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A volt kormányfő házelnök Peter Pellegrini nyerte a szlovákiai elnökválasztást 53,12%-kal Iván Korcsok előtt, aki 46,87%-ot szerzett. Ez a rendelkezésemre álló legfrissebb adat. Mi fordított az első forduló után?
Ugye emlékeztető, az első fordulóban még 5,5%-pontos különbség volt Iván Korcsok javára, és aztán jött ez a két hét mozgósítás a második körre. A szerdán, tehát a szombati választási nap előtt közzétett utolsó közvéleménykutatások azt mutatták, hogy rendkívül szoros lehet a verseny. Volt olyan cég, ami néhány 10%-os különbséget mért a két jelölt között, volt, aki ide, volt, aki oda mérte a lehetséges győzelmet. Az viszont teljesen nyilvánvaló volt, hogy az országos részvételi arány fogja eldönteni, hogy ki lehet Szlovákia következő köztársasági elnöke. A magas részvételi arány nyilvánvaló volt, hogy Peter Pellegrininek fog kedvezni, az alacsonyabb pedig Iván Korcsoknak. Ugye az első fordulóban 52%-os volt az országos részvételi arány, ezt a második fordulóra 61,1%-ra sikerült feltornázni, tehát sokkal magasabb volt ez a részvételi arány, mint az első fordulóban, és elmúlt néhány ciklusos összehasonlításban is ez kiemelkedőnek számít, hiszen 2014-ben 42%, 2019-ben pedig 50% szavazott a második fordulóban. Tehát a témák, amik a választási kampány során az asztalra kerültek, sokkal inkább meg tudták mozgatni a szlovák közvélemény, sokkal inkább azt el tudták hitetni a választókkal, hogy ez egy olyan sorsdöntő választás, ami nem csak egy szimbolikus államfői szerepről szól, hanem nagyobb kérdések vannak az asztalon, mint európai, nemzetközi kontextusban, mint szlovák belpolitikai kontextusban, és én úgy gondolom, hogy ez lehetett a kulcs, hogy Peter Pellegrini jobban tudott mozgósítani. Nyilván van az is hozzájárult, hogy ahogy erről beszéltünk, az első fordulóban a szavazatok 80%-a összpontosult ennél a két jelöltnél. A maradék 20% szétoszlott. A feladat az volt, hogy megszólítsák ezt a 20%-ot, és világos volt, hogy Peter Pellegrininek több szabad vegyértéke van ezekhez a választói közösségekhez, de akkor is hiteles információkkal, hiteles üzenetekkel kellett ezeket az embereket megszólítania. Úgy tűnik, hogy ez sikerült, és nem csak őket szólították meg, de még sokkal több választópolgárt is bevontak a második körös szavazásba.
De kiket tud behúzni egy választásba egy magasabb részvételi arány? Vagy kik azok, akik alacsonyabb részvételi aránynál még nem mennek el?
Lényegében ez a témáktól is függ. Ugye voltak olyan megközelítések, amik az egész választási kampányt áthatották. Ez fakadt a jelölteknek a státuszából, politikai státuszából, közvetlen államfőválasztás, de mégiscsak pártpolitikai csatározás szintere ez a választási kampány is. Kormány oldalról azt kommunikálták, hogy végre nyugalom kell a két legfőbb közjogi méltóság, az államfő és a kormányfő között, kell egy harmonikus viszony, amit arra tudnak kihasználni a felek, hogy a politikai káosztól mentesen tudjanak dolgozni. Ellenzéki oldalon ezzel versengő narratíva az volt, hogy Robert Fico túlhatalmát meg kell akadályozni, korlátozni kell, és ezért kell egy olyan jelölt, aki teljesen más politikai irányvonalat képvisel, aki a demokratikus elveket képviseli, aki Szlovákia nyugati irányultságát nem vonja kétségbe, és így tovább. Ami viszont, ahogy én látom, a második körre nézve rendkívüli mozgósító erejű volt, az a béke és háború kérdése. Iván Korcsok néhány órával a választást követően, ahol lényegében elismerte Peter Pellegrini győzelmét, arra is kitért, hogy ellenfele sikeresen tudta elhitetni az ország közvéleményével, hogy ő a háború jelöltje, hogy ő a háború pártján áll. Na most, hogyha megnézzük a szlovák köztársaság alkotmányát, ugye az államfőnél azt látjuk, hogy egy nagyon hasonló szerepkör ez, mint például Magyarországon a köztársasági elnök, szimbolikus. Nyilván a hadseregnek a főparancsnoka, de az államfő a kormány ellenében meglátásom szerint nem igazán tud olyan helyzetet teremteni politikai értelemben, amivel adott esetben bele tudja sodorni Szlovákiát a háborúba, adott esetben az úgynevezett békepárti, Ficoféle szlovák kormány akarata ellenére. Ezt azonban Peter Pellegrini kampánya stábja el tudta hitetni a választókkal, hogy valóban ez a választás tétje, valóban Szlovákia biztos, biztonsága, a béke, Szlovákia békéje, a választás tétje, és én azt gondolom, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy több választót tudtak mobilizálni. Szám szerint ugye Peter Pellegrini több mint 570 ezerrel több szavazatot kapott a második fordulóban, mint az elsőben, Iván Korcsok pedig csak csupán 300 ezerrel több szavazatot kapott, tehát ez egy kritikus különbség volt, és elég volt ahhoz, hogy láthatóan fordítsa meg ezt a versenyt.
Mi a békepártiság tartalma Szlovákiában? Orosz barátság? Távolságtartás az egész háborús helyzettől? Micsoda?
Ugye itt két szempontot kell figyelembe venni elsősorban, egy nagyobb, egy hosszabb időspektrumon elhelyezett szempontot, és egy rövidebbet. Talán kezdjük a nagyobbal. A szlovák társadalom alapvetően orosz barát lelkületű. Ezt általánosságban nagyon pontatlannak tűnhet ezen kijelentés, de vannak olyan közvélemény kutatások, felmérések, amik ezt támasztják alá. A Globsec Trends 2020-as fölmérése szerint Szlovákiában a megkérdezettek 78%-a mondta azt, hogy Oroszország egy olyan ország, egy testvérnemzet. Ugye ezek a számok akár Szerbiában, Bulgáriában is magasak, de ez a 78% Szlovákiában kirívó. Szlovákiában a pánszláv hagyományok, a második világháború lezárása, itt ugye a partizán akciókkal a kiugrása háborúból, a kommunizmus évei, de általában véve a történelmi tudat is hozzájárul ahhoz, hogy van egy orosz barát lelkület. Ezt ugye 1998-ban zárójelbe tették, ugyanis láthattuk, hogy 90 és 98 között mit hozott Mecsiár orosz barát lelkülete, orosz barát politikája, ugye Szlovákia térség fekete lyukává vált, elszigetelődött, és amikor megtörtént a Vladimir Mecsiárnak a leváltása, akkor a szlovák politika élet elfogadta, hogy bár van egy ilyen jelenség, ezt mi zárójelbe tesszük, és Szlovákia nyugati orientációját nem fogjuk megkérdőjelezni. Ilyen értelemben egy új lapot hozott az orosz-ukrán háború, ami újra a mindennapok szintjére emelte azt a kérdést, hogy mi a viszonya Szlovákiának Oroszországgal. Robert Fico a korábbi kormányzásai során is megtette azokat a szimbolikus köröket, amik arra szolgáltak, hogy ezt az orosz barát lelkületet kiszolgálják, de lényeges kérdésekben nem ment szembe a nyugati fősodorral. Viszont 2020 és 2023 között egy olyan kormány volt hatalmon Szlovákiában, ugye aki a Ficoféle maffia kormányt váltották le 2020-ban, ugye a híres-híret újságíró gyilkosságokat követően, amely erősen elköteleződött nyugati irányban, rendkívüli módon elköteleződött a háború kirobbanását követően Ukrajna támogatását illetően, és ezt Fico nagyon ügyesen használta ki, hogy ez a fajta politika szembe megy azzal a lelkülettel, ami egyébként a szlovák társadalomban tapintható, csak éppen volt egy olyan döntése a politikai elitnek, hogy a Szlovákia érdekeinek hatékony nemzetközi érdevényesítése érdekében ezeket a kérdéseket zárójelbe tesszük. Fico hatékonyan használta ki ezt a jelenséget. Ő addig elment, hogy május 9-én a Vörös Hadsereget értette egy politikai gyűlésen, tehát a szimbólumoknak a legmagasabb szintjét használta arra, hogy ezt a lelkületet kihasználja. Így nyerte meg a 2023. szeptemberi parlamenti előrehozott választást is, és lényegében ezt tudatosította Peter Pellegrini is a választási kampányban. Ő maga egyébként mindig a Smernek a nyugatosabb arca volt, a kiegyensúlyozottabb arca, a nyugatkonformabb arca, de a választási kampányban látszódott, hogy el kell köteleződnie valamilyen szinten az iránt, hogy ennek ebből a lelkületből előnyt tudjon élvezni. Nyilván ennek vannak korlátai. Stefan Harabin, ugye, aki 11%-ot szerzett az első fordulóban, azt kérte tőle, hogy köteleződjön el Szlovákia NATO-ból történő kilépése mellett. Ezt még Pellegrini sem fogadta el, ez teljes mértékben nonsensnek tekinthető Szlovákiában, de voltak olyan hangsúlyeltolódások, amivel lényegében sikeresen tudták tematizálni ezt a választási kampányt akképpen, hogy ez háborúról és békéről szól.
Hasonló ez a magyar kormány hozzáállásához az ukrajnai háborúval kapcsolatban? Tehát nagyjából ugyanazt próbálja csinálni Robert Fico?
Igen, szerintem, tehát nyilván sokkal élesebben csinálja Fico Magyarországon, olyan szintű szimbolizmus, mint amit előbb említettem, a vörös hadsereg értetítéséről, ez nem történhetne meg. Viszont Fico teljesen más eszköztárral dolgozik. Én azt gondolom, hogy a számításai mögött is ezek tökéletesen levezetett képletek, hiszen ha visszagondolunk, ugye Peter Pellegrini 2020-ban kilépett a Smerből, és saját pártot alapított. Az is egy szociáldemokrata formáció volt. 2023. januárig minden közvéleménykutatást vezetett Peter Pellegrini, úgy tűnt, hogy Robert Fico eltűnik a süllyesztőben. És aztán jött ez a háborús hangulat, ugye volt egy Covid-válság, volt egy permanens kormányválság, tehát hozzá kell mindenképpen tenni, 2020 és 23 között egy annyira gyenge kormány volt hatalmon, akik ugye Ficoékat váltották, hogy az emberek iszonyatos mértékben csalódottak voltak, és erről is szólt a 2023-as parlamenti választás. Inkább legyen egy kompetens maffia kormányunk, kicsit sarkítva, mint egy inkompetens káosz kormányunk, akik ugye a maffia kormánynak az elszámoltatására tettek kísérletet. Tehát az emberek a stabilitást akarták választani. Ennek a kampánynak is egy rendkívül erős hívószava volt a politikai stabilitás. Ne legyen viszálya két közjogi méltóság között, ne arról szóljon a napi szlovák politika, hogy az államfő és a kormányfő egymást gyilkolják a politikai arénában. Itt most ez összejött Ficoéknak, olyan értelemben is, hogy van egy olyan hozzá lényegében hű államfő, aki segíteni tudja, de legalábbis nem akadályozza az ő munkáját, sőt, én azt is gondolnám, hogy van egy ilyen munkamegosztás kettejük között, hogy külpolitikai irányultság szempontjából Fico továbbra is fogja képviselni az erősen nyugatellenes, amerikellenes, ukránellenes narratívákat. Peter Pellegrini pedig ennek ellensúlyozására ő lesz a nyugatosabb arca továbbra is ennek a tandemnek, de ez egy tandem lesz, terekként kell tekinteni. Abszolút. És ez egy politikai stratégis. Emellett Robert Ficónak van még előnye ebből, hogy Peter Pellegrini lesz az államfő, hiszen az ő pártja így lényegében főnök nélkül maradt. Peter Pellegrininek muszáj lemondania, és lemondott a Hlas elnökségéről, pártagságáról is, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy a Hlas azokból a politikusokból jött létre 2020-ban, akik korábban a Smerben politizáltak. Ha most a Smernek a vezetője kiszáll a pártpolitikai arénából legalábbis formálisan, és elmegy a Grassalkovics palotába államfőként, akkor az ő pártpolitikai csoportjának a kitettsége annak irányában, hogy ezt Robert Fico felszámolja, fokozatosan de facto bekebelezze ezt a pártot, ez jelentősen megnő.
Ez biztos, ugye Peter Pellegrininek a Hlas nevű pártja, hogyha ő lemond a vezetésről, akkor vezető nélkül marad. De azt nem látják be, hogy érdekük az, hogy fennmaradjanak? Vagy magához szippantja Robert Fico automatikusan?
De jóre, mindenképp szerintem legalábbis egy ideig fenn fog maradni. Már szó volt arról, hogy ki lesz a párt ki lehet a párt következő elnöke, ugye maga Peter Pellegrini, az alelnökök, vagy a vezető titkár, tehát az estok közül választ, tehát hogy lesz ennek a pártnak egy elnöke, én itt a de facto működésről beszélek, hogy van-e és lesz-e olyan szempont, ami mentén különbséget lehet tenni a két politikai formáció között. Mert hogyha ezek a különbségek eltűnnek egy kormánykoalíción belül, akkor nélkül teljesen mindegy, hogy de jóre van egy különálló párt, mérik-e őket külön a közvéleménykutatásokban, ugye most a választás után jött ki az első közvéleménykutatás, amit április elején mértek, lényegében a nagyrészt változatlanok maradtak az erőviszonyok a tavaly szeptemberi állapothoz képest, ha jól emlékszem, a Smernek 22, a Progresszív Szlovákiának 20-21, a Hlasnak pedig 17%-ot mértek, tehát valamilyen szempontból még mindig fontos, hogy ezen a szociáldemokrata populista tömbön belül, amit Robert Fico és Peter Pellegrini képvisel, valahogy különbséget lehessen tenni, van arra még valahogy mért választói igény, hogy ez a különbség fönnmaradjon, de ha több év politizálás után az lesz látható, hogy lényegében a különbségek eltűnnek, és ez, ahogy egyébként csúfondárosan Smerohlasznak is nevezik ezt a két pártot, akkor lényegében be fog következni az, amit egyébként véleményem szerint Robert Fico remél, hogy összenő újra, ami összetartozik, legalábbis de facto.
Tehát a Hlas számára az nem opció, hogy támadja koalíciós társát, aki adott egy államelnököt.
Nem. És nem is tudom, hogy ki lenne a Hlason belül, aki adott esetben ezeket a belső viszályokat föl tudná és akarná vállalni. Ugye az előző kormányt ezek a belső viszályok határozták meg. Igor Matovics miniszterelnökként folyamatosan hadban állt a miniszterelnök helyettese. Tehát ebből az embereknek elegük van. Ezt nagyon helyesen ismerték fel Ficóék, hogy politikai stabilitás az igény a szlovák választópolgárok részéről. És ez a választás és a politikai stabilitásról is szólt részben. Ezzel ellen nem fognak szembe menni, mert egyértelmű akarat van arra, hogy, ez a stabilitás megmaradjon, és a politikai káoszt azt hagyják meg az ellenzéki oldalnak.
Mi értelme van közvetlenül elnököt választani Szlovákiában, ha nem masszívak a jogkörei? Nem sokkal masszívak.
Hát ez egy olyan döntés, ami valószínűleg a rendszerváltás időszakára vezet vissza. Azóta közvetlenül választják, annak ellenére, hogy körülbelül ugyanolyan jogkörei vannak a szlovák államfőnek, mint a magyar államfőnek. Tehát itt, hogyha regionális összehasonlításban nézzük meg, azért azt látjuk, hogy Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában is közvetlenül választják az államfőt, de Csehországban egy picivel több jogköre van, ami a külügyi, külpolitikai képviseletet illeti. Lengyelországban mondjuk erősebb az elnöki vétó, mert az elnöki vétót követően, ha jól tudom, 3/5-ös többséggel kell a lengyel törvényhozásnak újra letörnie ezt a vétót. Szlovákiában erhez elegendő az a többség, amivel elfogadták a jogszabályt, tehát abszolút mértékben egy szimbolikus szerepkörről van szó. Mégis kialakult az a gyakorlat, és ez azóta is lényegében megkérdezhetetlenül a politikai konszenzus részét képezi, hogy legyen közvetlen köztársasági elnök választás. Ugye 2019-ben Zuzana Csaputová úgy jelent meg, egy olyan jelöltként jelent meg, aki éppen akkor regnáló Smer vezette maffia kormánynak tud majd egy demokratikus ellensúlyt képezni. Azt megelőző években pedig különböző pártpolitikai aktualitások, csatározások formálták azt, hogy végül kipályázott az elnöki tisztségre. Van, aki próbált egy kicsit függetlenebb lenni az éppen aktuális kormánytól, annak ellenében fellépni adott esetben. Volt, aki másképp járt el, de ez lényegében egy olyan döntés, amit a rendszerváltás idején, tehát független Szlovákia megszületésének idején 1992-ben meghoztak, és azóta is érintetlen.
Zsuzsana Csaputovának van politikai szándéka, miután nem indult, pedig hát elvileg indulhatott volna?
Én nem látom azt, hogy közvetlen módon lenne, hiszen hogyha lett volna, akkor maradt az államfői tisztségben, és én azt gondolom, hogy ő egy hiteles jelölt is lehetett volna az ellenzéki oldalon. Én azt látom, hogy itt az elmúlt 5 év azért kemény volt belpolitikai és egyéb szempontokból is Szlovákiában, Covid-válsággal, gazdasági válsággal, háború és béke kérdésével, ugye magánéleti kérdéseket is nagyon gyakran felemlegettek Zuzana Csaputovánál. Én elképzelhetőnek tartom azt a forgatókönyvet, hogy ő ebben a versengésben most nem akart részt venni, de az sem teljesen kizárható, hogy a későbbiekben pártpolitikai vonalon tér vissza. Ő ugye a Progresszív Szlovákiának a prominens képviselője volt, az ő jelöltjükként lényegében 2019-ben derült égből robbant be a szlovák belpolitikába, és azóta is szoros kapcsolatot tart fenn a Progresszív Szlovákiával. Ugye Ódor Lajos, a magyar nemzetiségű miniszterelnök, aki a szakértői kormánynak a miniszterelnöke volt 2023 májusa és ugye szeptembere, októbere között, amikor megválasztott Fico kormány hivatalba lépett, az az Ódor Lajos ma a Progresszív Szlovákia nevű párt európai parlamenti lista vezetője. Tehát Zuzana Csaputovának az összefonódása a progresszív oldallal az megkérdőjelezhetetlen. A nagy kérdés az, hogy vállal-e a továbbiakban, illetőleg ha vállal, akkor mikor vállal újra pártpolitikai szerepet, és ehhez kapcsolódik az a kérdés is, hogy mi lesz Iván Korcsokkal, hiszen Iván Korcsok ugye jelenleg most kapott 1,2 millió szavazatot, ez egy komoly legitimáció egyébként, még akkor is, hogyha ez államfői tisztséghez nem volt elég. Ugye Iván Korcsok is azt mondta a választást értékelő rövid megszólalásában, hogy csalódott, de dolgozni kíván szlovák érdekeért, azt is hozzátette egy néhány órával későbbi interjúban, hogy egyelőre szünetet tart, de én úgy azon a véleményen vagyok, vagyok, hogy Iván Korcsok is vissza fog térni a pártpolitikába, a belpolitikába, vélhetően valamelyik progresszív párt színeiben, akár a progresszív Szlovákia, akár más párt színeiben. Itt ugye Szlovákiában elég gyorsan emelkednek föl és tűnnek el pártok, nagy a pártok közötti választói átjárhatóság, így viszonylag gyorsan lehet formálni ezt a pártpolitikai színteret.
Hogyan kívánja Peter Pellegrini a szlovák nemzetet képviselni? Ha ránézzünk a számokra, hát azért 46,8% nem rászavazott egy közvetlen választáson.
Hát közvetlen választásnál azért ennél voltak már szorosabb eredmények is. Nyilván Peter Pellegrininek van egy politikai krédója, ami összhangban van az eddigi pártpolitikai tevékenységével is. Én azt gondolom, hogy ő két ciklusban gondolkodik, tehát gondolkodhat két ciklusban. Pártársa is ezt a vasárnapi televíziós vitaműsorban kifejtette, hogy meglátása szerint itt egy két ciklusnak az elejéről beszélünk, ami azt jelenti, hogy 2x5, tehát 10 év. Peter Pellegrininek véleményem szerint most a legfőbb kihívása az lesz számára, hogy egy olyan köztársasági elnök legyen Szlovákiának, aki megfelelő viszonyt tud tartani a kormánnyal, tehát nem lesznek láthatóak, nyilvánvalóan egyazon politikai tömbből érkeznek, tehát nem lesznek láthatóak azok a pártpolitikai csatározások, viszont mégis szüksége lesz arra, hogy valamilyen szintű távolságot tartson Robert Ficotól, és elkerülje annak a vágyát, hogy ő valóban Robert Fico kézi irányítása alatt működik. Hogyha ezt meg tudja tenni, és egy olyan integratív államfő tud lenni, aki bizonyos gesztusokat tud tenni azon közösségek irányába is adott esetben, akik nem rá szavaztak, tehát itt ezt nem azt akarom azzal mondani, hogy ő hiteles képviselője lesz az ellenzéki oldalnak, de legalább kevés támadási felületet ad az ellenzéki oldalnak, hogy őt bírálják államfői tevékenysége miatt, hogyha ezt meg tudja tenni, akkor lehet esélye arra, hogy ez egy kétciklusos elnökség legyen.
De Szlovákiában is úgy van, hogy föl fogják hívni az ellenzékből Peter Pellegrinit, hogy küldjön vissza törvényeket? Tehát az egy gesztus, vagy az már több, mint egy gesztus, hogyha alkotmánybíróságra küld törvényeket?
Ugye az államfői vétó sima többséggel törhető le Szlovákiában, tehát ilyen értelemben nem tekint egy nagy akadályt, a normakontrollnak a lehetősége is adott.
Túl sokszor bukik el az államfő, az erodálja a tekintélyét.
Abszolút, de nem gondolom azt, hogy az ellenzéknek érdeke lenne Peter Pellegrinit együttműködő államfőként föltüntetni. Nekik éppen az lesz az érdekük, hogy egy olyan államfőként tüntessék föl Peter Pellegrint, aki mindenben összhangban van Robert Ficoval, és ezzel hangsúlyozzák azt, amit a kampányban is mondtak, hogy ettől kell tartani, hogy egy olyan tandem alakul ki államfő és kormányfő között, amivel gyengülne a fékek és ellensúlyok rendszere. Stratégiai szempontból ez lenne az ellenzéknek az érdeke.
De ha jól értem, a fékek és ellensúlyok rendszerének hát nincs nagy konjunktúrája. Nem erre vágynak az emberek, hanem együttműködésre.
Ez így igaz, és ez is a választásnak az eredménye. Tehát ez tükrözi, hogy a stabilitást akarják, és senki különösebb, vagy csak nyilván kevesen aggódnak a fékek és ellensúlyok rendszere miatt, mint ahogy ez máshol is így van. Ezek tisztázatlan még kérdések, hogy milyen szerepkört fog fölvenni Peter Pellegrini, hogy fogja magát pozicionálni az ország nyilvánossága felé, a médiában, a nemzetközi térben. Valóban lesz ez a feladatmegosztás, amiről korábban beszéltem, hogy a szociáldemokrata, de mégis azért egy kicsit a nyugatosabb irányt fogja képviselni. Meglátjuk ezt az első néhány hónap után, már konkrétabb válaszokat tudunk adni ezekre a kérdésekre.
A Magyar Szövetség Peter Pellegrinit támogatta az első forduló után. Mit kapnak cserébe?
Ez a jó kérdés. Nem teljesen világos szerintem a szlovákiai magyar választók számára sem, hogy ezért mi jár cserébe. Több okból kifolyólag. Az egyik ok, hogy ahogy az első fordulóban, úgy a második fordulóban a magyar lakta területeken sokkal alacsonyabb volt a választási részvétel, mint országos viszonylatban. Kettő. A szlovákiai magyarság ideológiailag, világnézeti szempontból megosztott. Ugye a Magyar Szövetségnek, mint egységpártnak éppen az a lényege, hogy ezeket a világnézeti különbözőségeket megpróbálja háttérbe szorítani, és az egységességre vonatkozó szempontokat megjeleníteni. Miért jó nekünk az, hogy van egy felvidéki magyar egységpárt, akire mindenki szavaz világnézeti pártpreferenciák félretétele mellett. A választáson is az látszódott, hogy a és a második körben ez egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a szlovákiai magyarok többsége Peter Pellegrinit támogatta az elnökválasztáson, ez látszik a részvételi adatokból, az eredményekből a déli régiókban, de nem lehet azt mondani, hogy a szlovákiai magyarság egységesen állt be Peter Pellegrini mögé. Harmadrészt pedig a politikának az ökölszabálya az, hogy ajándékba kevés dolog jár, különösen választás után. Azt, hogy mi hangzik el a választási kampányban, azt már a választópolgárok megszokhatták, hogy bizonyos dolgok elhangzanak, hogy milyen fontos az, hogy adott esetben a magyar közösség legitim politikai érdekképviseletének támogatását. Melyik párt szerezte meg, miért van ennek jelentősége, bár ennek komoly kockázata is vannak, hiszen amikor kiáll egy párt egy olyan jelölt mellett, aki egy olyan politikai formációhoz tartozik, aki az ezt megelőző másfél évtizedben azért nem arról volt híres, hogy a magyar érdekeknek eleget tegyen, és most nagyon szépen fogalmaztam, mert a 2006-ban kormányra jutott Smer az egyik legmagyar ellenesebb politikát vitte, és a későbbiekben sem történt lényegi előrelépés, tehát a 2006 és 2010 közti időszakban elfogadott jogfosztó szabályozások, mint mondjuk a nyelvtörvény, az állampolgársági törvény, ezek mind a mai napig hatályban vannak, és a jó szlovák-magyar kétoldalú kapcsolatok mellett sem sikerült ezeket a kérdéseket orvosolni, mert volt egy olyan megállapodás magyar és a szlovák fél között, hogy amiben együtt tudunk működni, abban együttműködünk, amiben nem tudunk együttműködni, abban nem, azt napirendre se vesszük. Na most, hogy ezt a jelöltet a Magyar Szövetség támogatta, ezt nagyon sokan rossz szemmel nézték a felvidéki magyarok közül, tehát mind a mellett, hogy végső soron az jött ki a választások eredményéből, hogy a többség Peter Pellegrinit támogatta, azért ennek a döntésnek vannak hátulütői is. Az egy nagy kérdés, hogy mit fog ezért kapni, mit tud ezért magának kiharcolni, inkább ezt a kifejezést használnám. Felvidéki magyarság, ugye Forró Krisztián az elmúlt napokban, vagy hát a tegnapi napon tett nyilatkozatai alapján arra következtethetünk, hogy azt tekintik értéknek, hogy van egy hatékonyabb együttműködés az államfővel és a kormányfővel, elkezdtek rájuk, még ugye a kampányban és a választás kontextusában beszélünk, partnerként tekinteni. A nagy kérdés az, hogy ebből a vélt vagy valós partnerségből marad-e valami a mindennapokra, a hétköznapokra, amikor végig soron lecsengett a választás, és újra visszatérünk abba a pártpolitikai arénába, ahol leginkább az ökölszabályok, az érdekérvényesítésnek a képessége számít.
Mi lesz azzal a törvényjavaslattal, amit a hírek szerint a Nemzeti Párt terjesztett be, de arról szól, hogy aki 5000 eurónál, vagy nem is tudom mennyinél több külföldi támogatást kap, annak ezt fel kell tüntetnie, mint ügynök.
Hát ugye ezt azt hiszem, hogy egy nappal azután terjesztette be a kormánykoalíciós partner Szlovák Nemzeti Párt, amiután Magyar Szövetség elnöke Forró Krisztián kiállt Peter Pellegrini mellett. Ez értelemszerűen nagy vihart kavart Szlovákiában. Ugye a törvényhozói motiváció ezen jogszabály tervezet mögött vélhetően az, hogy a külföldi befolyásszerzést megpróbálják visszaszorítani, de ugye magyar kontextusban ez nem értelmezhető másként, mint sem még jó hiszemű megközelítéssel is egy lehetőségként arra, hogy a magyar szervezeteket megbélyegezzék, hiszen a magyar kulturális szervezetek, magyar jogvédő szervezetek, általában magyar szervezetek Magyarországról kapnak támogatásokat. Sőt, nyilván ennek egy következő lépés, lépcsőfoka az, amikor azt kezdik el feszegetni a szuverenitás védelmi egyében, hogy az országban működő politikai pártok közvetlenül vagy közvetve, inkább közvetve, honnan kapnak forrásokat. Kapnak-e külföldről forrásokat? Ezek olyan kérdések, amire persze most a kormánykoalíció tagjai mondhatják azt, hogy ennek nem a magyarok a szándékolt célpontjai, de legalábbis járul és sikkos veszteségként komoly károk érhetik a szlovákiai magyarságot. És itt jön ez a nagyobb elméleti kérdés, hogy itt a szuverenitás védelmi harcnak, ami most Szlovákiában is egy új fejezetet nyit, a kisebbségi szempontból milyen hatásai lehetnek. Hiszen ahogy látjuk, és hogyha ez a jogszabály a most benyújtott állapotában kerül a törvényhozás elé, és a törvényhozás ezt ekképpen szentesíti, az teljesen megváltoztatja az alaphelyzetet, és egy kiszolgáltatott helyzetbe fogja taszítani a felvidéki magyarságot, hiszen a felvidéki magyarságnak a szervezeteit meg fogják bélyegezni, és innentől már csak a következő lépcső, ahogy mondtam, az, hogy tovább menjenek a szuverenitás védelmében. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempontja a magyar nemzetpolitikának az, hogy a mindenkori magyar állam, ugye az alkotmány előírása, az alaptörvény előírása értelmében is felelősséget visel a határon túli magyarságért. Ennek lényegében nemzeti konszenzus részét képező eleme, hogy a magyar kormányzat támogatja a határon túli magyar szervezeteket, így a felvidékieket is.
Vagyis ebből nem engedhet Magyarország, ebből van az alaptörvényben.
Ebből Magyarország nem engedhet, de nem is gondolom, hogy ez terítéke lenne, tehát e tekintetben nincs vita, de itt a szlovákiai magyar közösségnek kell az asztalra csapnia, csak a politikai probléma jelenleg éppen abban áll, hogy azon szuverenitás, úgynevezett szuverenitás párti jelölt mellé állt oda a Magyar Szövetség, aki lényegében, amely kormánykoalíció ezt a törvényjavaslatot beterjesztette. Tehát itt van egy politikai probléma, és ez messzire vezet minket olyan értelemben, amire már utaltam, hogy a szuverenitás védelem és a kisebbségi jogok védelme vajon egy érdekérvényesítésnek az oldalát képezheti-e. Tehát támogatottam-e úgy a szuverenitásnak a védelmét, hogy közben meg szeretném őrizni azon képességeimet, hogy a határon túli magyarokért a felvidéki magyaroknak az érdekeit hatékonyan tudjam érvényesíteni.
Mivel tud a szlovákiai magyar politika odacsapni az asztalra azzal az alig 3%-kal, amit az elnökválasztási kampányban a jelöltünk, vagyis a szlovákiai magyarok jelöltje szerzett?
Ugye ez a fő problémája a szlovákiai magyar politikának. Hogyha kisléptékben nézzük a problémát, az az, hogy 2010 óta a szlovák törvényhozásban nincs bent az etnikai alapon szervezett magyar párt. Az MKP, a magyar előbb koalíciópártja, majd közösségpártja, most Magyar Szövetség 5-ször maradt alul parlamenti választáson, ami ugye a legfontosabb szintere a politikai érdekérvényesítésnek, hogyha nincs ott valamelyik politikai entitás a szlovák törvényhozásban, akkor azok az érdekek megkerülhetők. Ugye ez is volt Forró Krisztián kampányának az egyik lényeges eleme, hogy az elmúlt másfél évtizedben ezek a kérdések nem kerültek a szlovák nyilvánosságnak a nézőpontjába. Az elnökválasztási kampánynak az volt a célja, hogy ezeket az ügyeket oda felemeljék. Na most, hogyha a szlovákiai magyar politika eképpen, hát politikai érdekérvényesítő képessége jelentősen korlátozott, az egy óriási probléma. Ami viszont a nagyobb képet nézve egyre aggasztóbb tendencia, ahogy én látom, az, hogy a felvidéki magyarság egyre inkább elfogadja azokat a narratívákat, amelyeket a többségi társadalom bocsát rá. Tehát a többségi társadalomban észlelhető törésvonalak egyre inkább megjelennek a szlovákiai magyar társadalmon belül. A szlovákiai magyar társadalom se egy homogén közösség. Ugye Somorjától Rimaszombaton át Nagykaposig rendkívül sokfajta terület, rendkívül sokfajta habitus, sokfajta probléma kényszerül bele egy politikai közösségbe, és ezért óriási kihívás a Magyar Szövetség, mint egységpártnak a gondolata, hiszen ezeket a világnézeti különbségeket ki kell zárni a képletből, mert hogyha ezekkel a világnézeti különbségekkel foglalkoznak, lásd, Peter Pellegrini támogatják, és nem Iván Korcsokot, és kifejezetten támogatják, akkor mindazok, akik nem szívelik Peter Pellegrini, a Smer vagy a Hlas politikáját, elidegenednek a szlovákiai-magyar politikától. Ez egy óriási kívás, hogy kívül tudják-e tartani ezeket a törésvonalakat, ezeket az ideológiailag megosztó kérdéseket, különösen egy olyan időszakban, amikor folyamatosan európai, nemzetközi kontextusban is ilyen kérdésekkel találkozhatunk, világnézetileg megosztó kérdésekkel. Ezek a megosztottságok beszivárognak a közösségbe, és ezt egyébként a szlovák politika is elég tudatosan kihasználja. Mindezek mellett pedig van egy olyan jelenség, hogy a nyelvtörvény, az állampolgársági törvény, a Benes dekrétumok máig történő alkalmazása azt sugallja, hogy Szlovákia magyar nemzetiségű polgárai nem azonos szinten vannak a többségi társadalom tagjaival, másodrendű polgárok. Senki sem szeret másodrendű polgár lenni, és van egy viszonylag, hát nem is kilátástalan, de sikertelen politikai, pártpolitikai érdekképviseleti helyzet, és én azt látom, hogy nagyon sokan úgy próbálják elkerülni ezt a másodrendű polgár státuszt, hogy egyre inkább közelednek a többségi társadalom narratíváihoz. Ennek köszönhető, hogy szlovák pártokra szavaznak egyre nagyobb számban a felvidéki magyarok, és ez egy olyan probléma, ami hosszú távon, de lehet, hogy akár rövid távon is, az etnikai alapon szervezett politizálásnak a létjogosultságát teheti terítékre, és kérdőjelezheti meg. Ezzel a kihívással kell szembenéznie ugye a Magyar Szövetségnek. Most a következő lépés az június 8-a lesz, az európai parlamenti választás, és ilyen nagyon érdekes, hogy Forró Krisztiánra 65.588 ember szavazott az első fordulóban. Ha ez a 66 ezer ember a június 8-ai európai parlamenti választáson elmenne, és a Magyar Szövetségre szavazna úgy, hogy feltételezhetjük, hogy az európai parlamenti választáson lenne mondjuk 30%-os választási részvétel, és ezt ebből úgy indulunk ki, hogy 2014-ben 13%-os volt a részvétel, 2019-ben pedig 22%-os, tehát feltételezhetjük, hogy ez növekedni fog, hiszen általában véve a választási részvétel az elmúlt néhány években folyamatosan növekszik Szlovákiában, akkor az éppen elég lenne ahhoz, hogy visszaszerezzék a mandátumot. Enélkül nagyon nehéz lesz az egységpártot is egyben tartani. Tehát június 8-án a felvidéki magyarok nem csak arról szavaznak, hogy legyen-e valaki, aki a felvidéki magyarok hangja lesz Brüsszelben, és miért ne lenne. Arról is szavaznak, hogy milyen lehetőséget hagynak a szlovákiai magyarság egységpártjának.
De mivel lehet felsófolni a hangulatot egy európai parlamenti választásról annyira, hogy ezt a szlovákok élethalál kérdésnek, a szlovákiai magyarok élethalál kérdésnek tekintsék?
És mindezt úgy, hogy az már említett világnézeti kérdéseket megpróbálják a képleten kívül hagyni. Ugye az európai
A nemzetiségű gondolat eddig nem volt erre elég.
Nincs egyszerű helyzetben a Magyar Szövetség, ugyanis azt látjuk, hogy a mindenkori európai parlamenti képviseletnek az volt az egyik fő témája, hogy a kisebbségi jogokat, az Európai Uniós szintű kisebbségvédelmi kérdéseket meg tudják jeleníteni. Minority Safe Pack és egyéb kisebbségvédelmi kezdeményezések, aminek az volt a lényege, hogy az Európai Unió kezdjen valamit a nemzeti kisebbségek védelmével. Az elmúlt évek viszont nem a sikerekről szóltak, tehát azt látjuk, hogy e tekintetben nagyon korlátozott az előrelépés. Azt kell felismerni a véleményem szerint a felvidéki magyarságnak, hogy 15 képviselő mindenképp ki fog jutni az Európai Parlamentben, Szlovákia mindenképp fog delegálni 15 főt. A kérdés az, hogy hagyjuk-e, hogy az történjen, mint 2019-ben, ahol lényegében Szlovákia Európai Uniós térképre vetítve egy ilyen, Dél-Szlovákia egy ilyen fehér folt volt, hiszen azok a pártok, akkor még ugye két pártja volt a felvidéki magyarságnak, akikre szavaztak szlovákiai magyarok, azok nem jutottak be, éppen bejutási küszöb alatt maradtak, és a szlovákiai magyarságnak a legitim érdekképviselete nem volt ott Brüsszelben, nem volt ki képviselje ezt a régiót. Ezt mindenképpen el kellene kerülni, illetőleg nyilván azt is tudatosítani kell, hogy Szlovákiában az európai parlamenti választáson nyitott a lista, tehát hogy lehet preferencia szavazatot leadni. A Magyar Szövetség is állított 15 jelöltet, és a 15 jelöltből a választópolgárok két preferencia szavazatot helyezhetnek el, tehát ha úgy döntenek, hogy a Magyar Szövetséget támogatják, akkor a Magyar Szövetség listájáról is meg tudják jelölni azokat a személyeket, akiket szívesen láthatnának az európai parlamentben, ezáltal kialakul egy belső népszerűségi verseny. És ez azért is jó, mert adott esetben ez ezeket a világnézeti törésvonalakat itt meg lehet jeleníteni. Tehát azt tudja mondani a felvidéki magyarság, hogy igen, vannak ilyen különbözőségek, de a magyar pártra szavazunk, mert úgy gondoljuk, hogy egy 705 fős, vagy akár 720 fős európai parlamentben egy magyar hang is fontos lehet abból a szempontból, hogy a felvidéki magyarság problémáit láttassák, és akkor kiválasztjuk magunknak azt a jelöltet, aki leginkább közelebb áll hozzánk. Ugye Berényi József a listavezetője ennek a pártlistának, de ahogy mondtam, éppen a preferencia szavazás miatt kevésbé releváns a listavezető kiléte, mint mondjuk az erdélyi magyarság esetében.
Jó, nem életveszélyes a nyitott listát. Volt olyan párt a szlovákiai parlamenti választáson, ahol a nyitott listával lecserélgették az eredeti szavazókat, és teljesen mások jutottak be a végén.
Hát ez a választói akaratnak a hatékony megtestesülése. Hiszen azt mondja a szlovákiai magyar választó, hogy ő nem elégedett azzal, akit a párt javasolta a lista élére, akkor megnézi, hogy ki van a második, harmadik, negyedik, vagy akár a 15. helyen. És ezzel is tud egy üzenetet küldeni a pártnak, hogy a párton belüli erőviszonyoknak még éppen kellene alakulniuk. Ugye a preferencia szavazás volt a parlamenti választáson is, csak ott ugye 150 főből 4 preferencia szavazatot lehetett leadni szeptember 30-án. És ennek köszönhető az, hogy Forró Krisztiánt ezt a parlamenti választás alapvetően kudarcos eredmény ellenére is némileg megerősítette, hiszen 56 ezer egyéni preferencia szavazatot kapott, tehát majdnem minden második ember, aki szavazott a Magyar Szövetségre, bekarikázta Forró Krisztián nevét. És az európai parlamenti választásnál sokkal inkább releváns ez a nyitott szavazás, ad egy belső népszerűségi verseny lehetőséget, és sokkal inkább lehet azt kommunikálni, hogy nincs eldöntve, hogy ki az, aki Brüsszelben képviselni fog minket, ez kizárólag a szlovákiai magyarság döntése, ha és amennyiben a Magyar Szövetségre, mint egységpártra szavaz.
Milyen lesz a visegrádi négyek sorsa most az elnökválasztás után? Változik valami, vagy marad minden régiben?
Én nem gondolom, hogy különösebben változna, hiszen az elmúlt évek dinamikája oda vezetett, hogy van egy törés, egy egyértelmű törés a visegrádi négyeken belül. Ezt ugye a prágai csúcs találkozón február 27-én láthattuk, hogy van egy cseh és egy lengyel, illetve egy szlovák és egy magyar tandem. Ugye nem mindig volt ez így. Néhány évvel ezelőtt még inkább magyar, lengyel és szlovák cseh duóról beszélhettünk, majd ugye a háború kitörése eredményezte azt a helyzetet, hogy inkább 3+1 volt az a visegrádi négy, és a magyar álláspont némileg egyedül maradt a csoporton belül is. Most Robert Fico visszatérésével ez a helyzet megváltozott, erős a szlovák-magyar szövetség. Erre az elnökválasztás különösebb hatással nincs, hiszen a kormányzat alakítja az egyes államoknak a külpolitikáját, és ilyen értelemben nincs vita, hogy a visegrádi négyek együttműködése fontos, mint Robert Ficónak, mint Peter Pellegrininek, de az elmúlt hónapokban is láthattuk ezt a szándékot. Azt a viszályt, ami pedig a visegrádi négyeknek a belső kohézióját fenyegeti, gyengíti, ugye a magyar, szlovák, illetve cseh, lengyel duónak a szembenállása, ez a mostani helyzet nem fogja feloldani, tehát ez egy szélesebb körű problémához tartozik.
Visegrádi négyek való szlovák-magyar együttműködésre is érvényes az a tétel, hogy arról tárgyalunk, amiben van esély megegyezésre, és például a szlovákiai magyarok jogfosztásáról meg nem tárgyalunk, mert abból nincs esély a megegyezésre?
Én úgy látom, hogy ez a szlovák-magyar együttműködésnek az alapja, fundamentálja még az elmúlt 10 évben. Nagyjából 2014-re datálható az, amikor azok az üzenetek megszűntek érkezni, amelyek korábban arra vonatkoztak, hogy pont ezeket a kényes kérdéseket feszegették szlovák-magyar viszonylatban. Azóta az látszik, hogy történt egy a kapcsolatnak a rendezése, sokkal harmonikusabb ez a kormányközi kapcsolat. Nyilván, amikor olyan kormány volt például Szlovákiában hatalmon 2020 és 2023 között, akik ugye sokkal több kritikus megjegyzést tettek a magyar kormányzatra, akkor ez a kapcsolat azért nem volt teljesen felhőtlen, de most megint az látszik, hogy az egyes illetékes vezetők a mindenkori legjobb szlovák-magyar kapcsolatokról beszélnek, és ennek pont az az alapja, hogy a kényes kérdéseket, a szlovákiai magyarságnak egyébként a másodrendű érzését, mindennapok során bebetonozó kérdéseket, azt érintetlenül hagyják a felek, nem veszik napirendre. Ezért egy rendkívüli módú önfeladás lenne a magyar szövetség, általában véve felüldéke a magyar politika részéről, hogyha hozzájárulnának ehhez a konszenzushoz, tehát a felvidéki magyar legitim politikai érdekképviseletnek a körme szakadtáig kell küzdeni azért, hogy ezeket a kérdéseket valamilyen formában, még akkor is, hogyha ez adott esetben anomáliákat okoz a szlovák-magyar kétoldalú kormányközi viszonyban, napirenden tartsa, mert hogyha ezt nem teszi, akkor ez a másodrendű érzés állandósul, és másodrendű érzésben egyetlen ember sem szeret maradni, ebből fognak menekülni a felvidéki magyarok, és nehogy úgy meneküljenek, hogy egyre inkább igazodnak a többségi narratívákhoz.
Milyen lehet a szlovák-cseh, meg a szlovák-lengyel viszony? Ebben várható-e valamilyen változás?
Az államfő választás eredményeképpen én nem látok különösebb változást. Itt a szlovák és a cseh viszony ugye az elmúlt 30 évre visszamenőleg ez egy nagyon szilárd alapokon nyugvó viszony volt. A mindenkori cseh és a mindenkori szlovák megválasztott tisztségviselők első útjuk mindig Prágába, illetve Pozsonyba vezetett.
De frissen születettek kedvéért, valamikor egy ország voltak.
Igen, 93. január 1-től Szlovákia független ország, tehát a cseh-szlovák államalakulat külön vált, de ez nagyon szilárdan benne van a szlovák alkotmányos identitásban, hogy a csehekkel, a testvérnéppel a lehető legszorosabb viszonyt tápolják. Egyébként Peter Pellegrini első útja is Prágába fog vezetni, tehát ilyen értelemben nem mentek teljesen tönkre a szlovák-cseh kapcsolatok, de több olyan elem van, amiből arra következtethetünk, hogy nagyon nem felhőtlen a viszony, zárt ajtók mögött pedig különösen nem a két kormányzat mögött, és ennek hangot is adnak. Rendszer szintű problémákra a szlovák-cseh viszonyban nem számítok. Nyilván az a feladata a szlovák diplomáciának és a szlovák államfőnek is, hogy ezeket a kényes kérdéseket megpróbálják rendezni. Szlovák-lengyel viszonylatban pedig több olyan kérdés van, ami befolyásolja a szlovák-lengyel kapcsolatokat, de a tavaly őszi kormányváltásokból fakadóan még nagyon explicit és a nyilvánosság számára látható pengeváltásokra nem került még sor lengyel-szlovák viszonylatban. Na most a kérdés az, hogy itt az úgynevezett békepárti álláspont megerősödése Szlovákiában készteti arra a lengyel felet, hogy adott esetben egy kicsit keményebben próbáljon hatni déli szomszédjára. Ezek még mindig, ezek szintén a nyitott kérdések közé tartoznak.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.